Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit újra innen a stúdióból. A járvány éveken keresztül megakadályozta azt, hogy innen sugározzuk ezt a műsort. Ennek aztán az lett a következménye, hogy egy kicsit elszakadtunk az élettől, és a kedves Mária Rádió hallgatók nem adtak visszajelzést a tapasztalataikról. Ez minket is elbizonytalanított egy kicsit, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy ők is jelen vannak. Te itt ülnének ennél az asztalnál, és ők is hozzászólnak ehhez a témákhoz. Tehát várjuk kedves hallgatóknak a betelefonálását, vagy kérjük is, hogy telefonáljanak be. Ez a szám, ez egy vonalas szám, 061-374-0904. Még egyszer, tehát 061, tehát vonalas szám, 374-0904. Sokat törtük így a fejünket, hogy mi legyen ennek a beszélgetésnek a témája, és aztán arra gondoltunk, hogy legyen a hivatás. Május 1-én, hát egyrészt emlékeztünk Szent Józsefre, a munkás szentre, akinek a küldetése sok oldalú volt, hiszen nevelte kis Jézus, de ugyanakkor hát fizikai munkával megteremtette azt a hátteret, amivel szent családot el lehetett tartani, és Jézus is az evangélium tanítása szerint ezt a foglalkozást választotta. Biztosan úgy élte meg Szent József ezt a munkát, hogy örömet szerzett kis Jézusnak, és hát ő is ács lett, vagy asztalos lett. Ácsot szoktunk általában mondani, fa munkával foglalkozott. Aztán ugye május 1-e az a édesanyáknak a napja. A lányok biztosan elgondolkozhattak azon, hogy készülnek-e az édesanyai hivatásra, vagy úgy fogják fel az életüket, hogy őket a Jóisten úgy alkotta meg, vagy úgy álmodta meg, hogy egy családba kerülve ott életet fakasszanak, és neveljék a gyermeküket. És aztán egy hét múlva pedig hivatások vasárnapja volt, és hát itt elsősorban az egyház mindig papi szerzetesi hivatásokra gondol, de az utóbbi időben úgy tűnik, mintha ennek a körét úgy kibővítené. Amikor a hivatásokról beszél, akkor nem csak papi és szerzetes hivatásokra gondol, hanem mindenféle hivatásra. Hiszen a Jóistennek nem csak a papokkal és a szerzetesekkel van álma, hanem minden megkeresztelt ember, vagy minden ember az ő képmását hordozza, és nagyon fontos, hogy érezze is azt, hogy ő egyed és megismételhetetlen, és az Isten így alkotta őt, és így kell tanúságot tennie. Egyrészt az alkotójáról, másrészt pedig ismerje fel azokat az adottságokat, amivel megajándékozta őt, és ismerje fel azokat a lehetőségeket, amelyeken ezeket a Istentől kapott ajándékokat ki tudja bontakoztatni. És a hivatások vasárnapjára kiadott Szentatyának a levele, és úgy tűnik, hogy általánosságban beszél a hivatásról, hiszen így kezdődik a levél, megszólítás után meghívást kaptunk, hogy mindannyian főszereplői legyünk a küldetésnek. Tehát bárki is legyen az ő hivatását vagy küldetését úgy kell, hogy felfogja, mint egy főszerepet. Tehát nem mellékszereplő valahol. Háttérben meghúzódik, és akkor hát neki csak az a feladat, hogy statisztáljon. Nem. Tehát a keresztény embernek úgy kell tekinteni az egész életére, hogy annak ő a főszereplője. Akármilyen munkát is végez, vagy akármilyen tevékenységét is végez. És a mai beszélgetésünket úgy gondoltuk el, hogy fiatalokat hívunk meg, akikben bontakozik a hivatás. Nem a papi szerzetes hivatás, de talán még nem mondtak le erről se teljesen, de más irányba indulnak, és hogy hogyan alakul bennük ez. És hát meghívtuk Katát is, két gyermeknek a édesanyját, ő mentálhigiénével foglalkozik, gyógytornász is, és ő is hát többfajta tapasztalatot tud itt megosztani velünk, egyrészt a saját tapasztalatát, de ugyanakkor az édesanyai tapasztalatát is, hiszen a lányai már felnőttek. Tehát én gondolom, hogy egy édesanyja, amikor neveli a gyerekét, akkor újra éli saját gyerekkori életét, azt szemlélését bizonyos szempontból, hát azt talán saját tapasztalatával kisegészíti, amikor valamit elmond a gyermekeinek, akkor a bőn maga is benne van, az álma is benne vannak, meg a tapasztalata is benne van, újra éli egy kicsit talán a saját egyéni életét is. És hát itt van két fiatal ember, az egyik most érettségizett, Laszkó, és itt van velünk Patrik is, aki jövőre fog érettségizni. És hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy ők mit mondanak általában a hivatásról, vagy esetleg a saját egyéni bontakozó hivatásukról. Tehát még egy mondatot mondok ki bevezetőnek, hogy amikor én középiskolai tanár voltam, akkor a végzős lányoktól mindig megkérdeztem, hogy van-e küldetéstudatuk, és hogy hogy érzik, hogy mi a hivatásuk. És engem az nagyon meglepett, hogy nem tudtak erre valahogy válaszolni. Amikor engem megkérdeztek 13 éves koromban, hogy mi akarok lenni, úgy vágtam rá, hogy mérnök. Hogy bennem volt egy nagyon erős küldetéstudat, hogy azt a feladatot végzem, amit az édesapám láttam, hogy boldog, kiteljesíti a mérnöki munka, én is boldog akartam lenni. Tehát érzékem is volt hozzá. Tehát bennem ez így volt, hosszú időn keresztül. Aztán Isten módosította, Jóisten, ezt a küldetést, de én úgy érzem, hogy az én életemhez hozzátartozott ez. Tehát nem egy kitérő volt, hanem ha visszatekintek az életemre, akkor látom annak a papi hivatásomnak a szerves része. Tehát én úgy gondolom, hogy az én életemnek egy fontos szakasz ez, hogy beleépül a mostani papi munkámba is. De egy kicsit sokat beszéltem, de megpróbáltam azt ugye fölvezetni, előrevezetni, hogy miről lesz szó, és hát kérjük a kedves testvéreket, hogy akik itt ülnek lélekben ennél az asztalnál, hogy szóljanak ehhez hozzá. Hogy az ő életükben volt-e hivatástudat kezdetben? Ha igen, akkor mi volt, hogyan módosult? Hogyan élték meg, ha idősebbek az édesanyai, édesapa hivatást, vagy egy-egy munkában milyen örömet találtak? Érezték-e azt, hogy általuk a Jóisten tevékenykedik, és az a kreatív alkotó munka, amit végez, az Isten teremtményének, a teremtésének tulajdonképpen továbbélése. Hát a hölgyeké az elsőség mindig. Itt van mellettem Kata, itt már bemutattam, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez a hivatás, amit most élsz, egyrészt édesanyja vagy, másrészt pedig mentálhigiénés szakember, gyógytornász, ez úgy veled született szinte, vagy pedig az élek folyamán alakult ki?
Az évek folyamán alakult ki. Egy picit ennek a hivatás szónak ezt a misztifikált arcát szeretném a magam saját élménye szerint így megváltoztatni, vagy átírni, mert azt hiszem, hogy sokan szenvednek attól, hogy nem érzik, hogy hivatásuk van, vagy nem találják a hivatásukat, miközben ugye dől mindenhonnan, hogy hivatásuk kellene, hogy legyen, és lehet, hogy csak nem ismerik fel azért, mert valami mást keresnek, mint ami már bennük van. És hogyha az ember egyszerűen csak rábólint, vagy igent mond a saját képességeire, meg a saját örömeire, a saját vágyaira, és egy irányba tudja állítani, illetve megtalálja azt az irányt, ami húzza, hiszen a hivatás, a hívás számomra legalábbis az egy, abban van egy személyesség, és nem egy társadalmi elvárás, hanem ennek a valakitől, valamitől való meghívásnak a személyessége az, ami bennem már ad egy választ erre. És hát én gyerekként, ahogy meghívtak egy születésnapi zsúrba, az is egy meghívás volt, és az ember örömmel igent mond egy ilyen szeretett kapcsolatra, vagy ilyesmi. Ugyanígy a saját, nem azt mondom, hogy értékesség, vagy tehetség, hanem a felismert képességeim irányában próbáltam elmozdulni, és mindig nyílt egy ajtó, ahova hívtak, és azt hiszem, hogy azon kevesek közé tartozom, akik sosem voltak állásinterjú, úgyhogy ők adták volna be a keresetüket, hanem egyszerűen azt hiszem az Úristen engem mindig megszólított valami konkrétumon keresztül, és egyszer azt érzem, hogy igen, nekem ehhez van kedvem.
Megkérjük majd, hogy folytasd a gondolatot, csak egy kérdést teszek föl, hogy a tapasztalatod az, hogyha valaki egy belső indítatást érez, nem kell végiggondolnia azt, hogy pontosan mit akar, induljon el, és akkor ajtók nyílnak előbb-utóbb. Előtte? Lehet ezt mondani?
Én azt gondolom, hogyha nyílnak az ajtók, és belül úgy érzi, hogy igen, arra menne szívesen, akkor én azt gondolom, hogy az jó irány.
Még akkor is, hogyha pontosan nem tudja megfogalmazni, hogy mi a küldetése, de ha érzi azt, hogy abba az irányba kell mennie, és ott jelet is kap, mondjuk hallja a ajtónak a csikordulását, vagy látja is, hogy megnyílik az ajtó, akkor nyíljon, vagy induljon el, még akkor is, ha pontosan nem tudja megfogalmazni, hogy mit akar.
Igen.
Lehet ezt mondani?
Én azt gondolom, igen, mert a személyesség az nem érdek. Tehát, hogyha arra nyílnak az ajtók, amerre az érdekem visz, az egy másik fogalomtár, másik világ, de a személyességben azt gondolom, az ember megéri a szeretet kapcsolatot, az értékességét, az ott biztos, hogy lesz valami termés, termékenység. Én legalábbis ebben hiszek.
Igen. És mi volt az első, amire gondoltál, hogy na, itt kinyílt egy ajtó, és ebbe az irányba kell menni?
Az előbb már így meséltem nektek
erről. Kérdezem, mert elcsodálkoztam.
Igen, hát én gyerekkoromban mindig volt kutyánk, nagyon szerettem a kutyákat, az állatokat, és a plébánia, meg ahol ugye felnőttem, ott volt egy rendkívül kedves házaspár, mind a ketten vakok voltak, és volt kutyájuk hozzá, és egyszerűen az ősz jelenségük, ahogy ők elém élték a mindennapjaikat, akkor azt gondolom, hogy 14 évesen, hogy én vakvezető kutya szeretnék lenni. És ez egy ilyen nagy hivatás címkét kaphatna, de aztán végül is nem az lettem, de az életem irányaiban benne volt ez a...
Tehát abban irányban nyíltak az ajtók, így ezt a két...
Igen, hát először... Igen, először kinyílt konkrétan a vakvezetés, illetve a vakvezető kutya képzés felé, de aztán kiderült, hogy ezt nem lehet csinálni, mint munka, és ahhoz kell egy állás, amivel én megélek, hogy ezt csinálhassam, és aztán lettem gyógytornász, és kerültem, egyszerűen kinyílt az ajtó, hogy a vakok általános iskolájába kezdtem dolgozni, és hát aztán sok minden jött, de tehát valahol az irány az megvolt, és a kapcsolat
igen,
is.
Igen, tehát a kezdeti indítás az pontos volt.
Az nagyon fontos volt, igen.
És így hirtelen így gondolkozok azon, hogy tehát ugye én mérnök akartam lenni, mert itt a sopám is az volt, meg hogy itt meséltem, amikor jöttünk az autóval, hogy ott a Tüzér utca 47-ben volt egy udvar, és ott mindenki autót meg motort szerelt. Vagy csinált. Mert valaki motort gyártott, egy darab motort, aztán levizsgáztatta, és aztán valaki két autóból csinált egyet. Ténylegesen így volt, és ezt láttam. Itt ott álltam, néztem, és ez nekem borzasztóan tetszett. Tehát biztos, hogy az én mérnöki hivatásomnál ez fontos szerepet játszott, de ugyanakkor pedig az is azért bennem volt, hogy kiváltságos helyzetben vagyok azáltal, hogy a szüleim vallásosak, és számomra ugye a templom az mindig a megnyugvásnak a helye volt. Tehát voltak problémáim, nehézségeim, akkor bementem a templomba egész kicsiként is, és akkor azt úgy elmondtam, vagy elsírtam magamban. Tehát számomra mindig az Isten háza, hogy otthon volt. És aztán azt is felfedeztem, hogy ezekről a tapasztalataimról tudok is beszélni. Tehát nem csak belülről élem meg, hanem ha erről beszélek, akkor odafigyelnek. És akkor ez már egy később idő, amikor a műegyetemre jártam, és lelki gyakorlatot szerveztünk, akkor hát a papok nem jöhettek velünk, nem is értek rá, másrészt pedig veszélyes is volt, és akkor én megpróbáltam lelki gyakorlatot vezetni, anélkül, hogy bármilyen tudásom is lett volna, és akkor azt tapasztaltam, hogy számomra is örömet jelent az Istenről beszélni, arról előbb mondtam a templomban az ember, hogy éli át a megnyugvást, vagy hogyan találkozott az Istennel, meg oda is figyeltek rá. Ez egy jel volt számomra, hogy ebbe az irányba mehetek. És aztán később az a küldetés, hogy mérnöki munkát végezzek, az úgy elhalványult, bár a plébánián, ha valamit meg kell javítani, akkor nem szólok senkinek, hanem én megpróbálom megcsinálni. De ami az enyém, tehát nyilván nem tetőfedésre gondolom, hogy ilyesmire, kisebb dolgokra, örömet találok benne. De ja, az emberi lelkek azok fontosabbak számomra, mint a gépalkatrészek, vagy nem tudom én, a gépek. De a kettő azért összefügg egymással, tehát nincs ellentét a kettő között. Ezt úgy fölismertem. Tehát az is egy ajtó volt, amikor megtapasztaltam annak az örömét, hogy az Istenről beszéljek. Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz a küldetésem, de hát ez a irány erősödött az életemben. De itt is egy folyamatról lehet azért beszélni. Laszkó, ja most érettségiztél, vagy érettségizel, nem is tudom, jelenben.
Még folyamatban
van. Még folyamatban van. Te hogy éreztél arra rá, hogy neked, tudom én, milyen foglalkozást kell végezni, vagy milyen hivatásod van, vagy lehet-e azt mondani, hogy mi folyamatban van? Vagy?
Én ketté választanám a foglalkozást meg a hivatást. Én mindig is úgy éreztem, hogy kétféle hivatás van, a családos meg a papi. Nem, hát a papihoz egy elhívás kell, amit én sosem éreztem, és inkább a családos életre éreztem az elhívást, és akkor olyan foglalkozást kerestem, amivel ezt a hivatásomat támogatni tudom, szóval, hogy élvezem is, élvezettel megyek haza a családomhoz, utána tudok velük lenni, tudok úgy keresni vele, hogy eltartsam őket. Illetve hát én édesapámat elvesztettem, nagyszüleimmel voltam nagyon sokat, mezőgazdaságban dolgoztak, gépekkel folyamatosan szerelni kellett, és én is. Hát ez lenyűgözött mindig, és így orientálódtam a most mechatronikai mérnöki szakra, adtam be a jelentkezésemet egyelőre az Óbudai Egyetemre, ugyanis én úgy éreztem, vagy azt tapasztaltam, hogy ha valami kézzelfoghatót gyártok, mondjuk a kertet megcsinálom, és utána végig tekintek a saját kezem munkájának gyümölcsén, az úgy nagyon nagy örömöt kelt bennem, és én ezt jobban érzem a gyakorlati főiskola közeli képzésekben, és ezért választottam így, hogy jelenlege felé tartok.
Tehát abban az irányban mész, amerre nyílnak az ajtók, vagy úgy tűnik, ugye? Tehát mégis gyerekkorban is ezt ismerted meg, meg örömet is találsz benne.
Hát igen, gyermekkoromban vagy felfedező akartam lenni, ami sajnos gimnáziumban az az ajtó becsukódott, hogy földrajz irányába menjek, mert pont a fakultáció választásnál nem tudtam azt tanulni, és így maradt a feltaláló, ami ugye a mérnök szakmához igen, kapcsolható
a,
volt.
Igen, az egyik a felfedező, azt mondja, hogy már két dolgokat fedez.
Igen, igen, igen.
Feltaláló, az meg újakat.
Újakat alkot.
Igen, újat alkot.
Igen, igen.
Köszönjük szépen, hát lesz több kör is. Patrik, te érzed azt, hogy valamilyen irányba nyílnak az ajtók, vagy egyelőre még nem érzed?
Hát ugye szóba került, hogy én jövőre fogok érettségizni így a kötött tantárgyakból, de idén már csináltam egy előre hozott érettségit földrajzból, mert hát most úgy döntöttem, hogy agrármérnöki szakra szeretnék menni egy osztatlan képzésre, és éppen ezért jövőre majd szintem előzni is szeretném, mert egyre csak középszintűt tettem le. Ami hát nálam úgy merült fel, hogy már kiskoromban nagyon közeli volt számomra a természet. És eredetileg ilyen biológus szak felé szerettem volna menni, csak azt vettem észre, hogy ez nekem annyira nem való. Így tanár nem szerettem volna lenni a kutatáshoz, meg én úgy érzem, hogy túl türelmetlen vagyok. Ugyanakkor viszont a későbbi a történelem felé való tekintetés is nagyon megtetszett nekem, és úgy gondoltam, hogy a földrajz az mind a történet, mind a természetet összekapcsolja, és amellett, hogy mondjuk agrármérnök leszek, és akár irodai munkát is kell csináljak, amellett tudok maradni a természet mellett is, és meg lesz az a földrajzi tudásom, ami így mondjuk a történelem szempontjából is hasznos lehet. De ezek mellett igazából én is ketté választanám így a hivatást, mert hogy én, ez egy olyan munkalehetőség számomra, vagy egy olyan potenciális munkalehetőség, amit én úgy gondolok, hogy szívesen csinálnék. De ugyanakkor viszont én a hivatásomat inkább abban érzem, hogy én könnyedén tudok beszélgetni emberekkel, és igazából mindegy, hogy milyen közösségből származnak, vagy akár még a vallásilag is. És én is nyitott vagyok, és úgy érzem, hogy előttem is megnyílnak az emberek, és mindig ilyen jó beszélgetések szoktak lenni, amiknek úgy eredménye is van, én úgy érzem. És erről se szeretnék letenni, hogy esetleg van ilyen emberekkel foglalkozó munkalehetőség, csak egyre ebben még így nem találtam meg a hivatásomat, és úgy néz ki, hogy most így agrármérnökség felé indulok el. Azt mondja, későbbiekben változtatok-e, azt még nem tudom.
Előbb mondta Laszkó, arra utalok vissza, hogy igen, nagyon fontos az, hogy az ember kapjon visszajelzést arra vonatkozóan, hogy mihez van tehetsége, mert ha valakinek van valami tehetsége, nem biztos, hogy érzi. Mert akinek jó hallása van, azon természetesnek veszi, hogy jó hallása van, vagy szépen tud énekelni. Nem fogja föl értéknek se. Úgy gondolja, az a természetes. De egy idő kell, míg az ember elhiszi azt, hogy vannak egyáltalán értékei, amiknek se kellett igazán harcolni, hanem igazán adottságot kapott a Jóistentől ajándékba. És nem biztos, hogy az például meghatározó. Igen, azt úgy kell tekinteni, mint egy eszközt. Nem biztos, hogy azzal itt az életemnek a célja. De az egy olyan eszköz a kezemben, amit tudok használni majd a célom elérésében. Például általános iskolában én olyan visszajelzéseket kaptam a rajztanáromtól, hogy nekem van ilyen tehetségem. A családunkban is van több képzőművész. Nyilván beszélgettünk is erről, meg tárlatokra is vittek magukkal. Tehát több volt a képzettségem is, mint egy átlag általános iskolás gyereknek van. És mondták azt, hogy hát menjek el ebbe az irányba. De amit a Lacka előbb mondott, én itt megálltam, mert pont a családi tapasztalata azt mutatta, hogy az egyik nagybátyám, aki szobrász volt, hát nem nagyon tudja eltartani a családját. Az édesapám elment dolgozott naponta, hivatalosan 8 órát, de annál többet. Hazament, megkapta a hónap elején a fizetését, el tudta tartani a családját. És a nagymamám is nálunk lakott, tehát abból az egy keresetből éltünk öten. De ezt a szobrász nagybátyám, az unokatestvére biztos nem tudta volna megtenni. Mert hol volt megrendelés, hol nem volt megrendelés. Meg az élete is olyan volt, hogy hát volt, amikor éjjel-nappal dolgozott, volt, amikor ha nem volt munkája, akkor nem dolgozott. Tehát kiszolgáltatott volt. És én arra gondoltam, hogy ha nekem családom lesz, akkor nagyon fontos az, hogy egy olyan munkát végezzek, amivel el tudom tartani a családomat. Amit az előbb mondtál,
igen,
hogy számodra ez egy fontos szempont, és én is azt hiszem, hogy fontos. Hát persze valaki különleges küldetést kap, hogy nem tudom én, felfedező legyen, vagy nem tudom én, asztronauta, vagy ilyesmi. Ugye akkor nem biztos, hogy a család áll a középpontban, vagy hogy felfedezzem valami olyan gyógyszert, amit éjjel-nappal kutatni kell egy csoportba, akkor kevesebb ideje marad arra, hogy a gyerekeivel foglalkozom. Lehet, hogy egy különleges útra hívja a Jóisten, és lemond arról, hogy családot alapítson. De akiben erős ez a vágy, annak olyan munkát kell választani, vagy hivatást kell választani, vagy küldetést, amivel el tudja tartani a családját. De egy nagyon fontos szempont, és örülök, hogy ez a szempont itt előjött. Igen. Most egy pillanatra megállok, általában fél órakor, vagy félkor szoktunk kiszünetet tartani, és utána folytatjuk a beszélgetést, de nagyon belemerültünk, elröppent ez a 25 perc. Itt megállunk egy kicsit, még egyszer elmondom azt a telefonszámot, amin keresztül be lehet telefonálni ide, és be lehet kapcsolni ebbe a beszélgetésbe, sőt, tehát kérdezni is lehet, és utána pedig a zene után folytatjuk. Ez a telefonszám 061-374-0904-es telefonszám, és azt is megmondom, hogyha a beszélgetésnek a következő témája az, hogy azt mondják, hogy a válságos világban élünk, és nem csak a papi és a szerzetes hivatás van válságban, mindenféle hivatás válságban van. Hogy mi ennek az oka? És hogyan lehet segíteni azokat, akik nem nagyon találják ki az életükben a célt meg a hivatást. Ez lesz a következő téma. De reméljük, hogy be fognak telefonálni, és akkor abba az irányba is egy kicsit elmegyünk, amerre a kérdések visznek minket. Folytatjuk akkor a beszélgetésünket, a téma hívás, hivatás, küldetés. és egy olyan témába fogunk bele, miután saját hivatásunkról egy kicsit beszélgettünk, és összefoglalva talán az eddigiket elmondhatjuk azt, hogy az ember, hogyha kap egy belső indítatást valamire, akkor bízzon abban, az jó Istentől jön, és merjen elindulni, és aztán, ha elindul, akkor utána nyílhatnak új ajtók is, amelyek jelzik azt az irányt, hogy merre menjen. Egy hívő ember úgy éli az életét, hogy az Isten tenyerén van, Isten kezében van, és ami történik vele, az nem véletlenszerű, hanem egy olyan folyamat, amiben az Isten terve bontakozik, és az az ő élete, az is benne van ebbe a tervbe. De ugyanakkor persze a jó Isten a saját egyéni szabadságunkat is tiszteletben tartja, tehát nem egyetlen egy út van, hanem utak vannak Isten felé, és mindegyik út, hogyha valaki a lelkiismeretét követi, akkor Isten felé vezet, és lehetnek persze ebbe elágazások is, és nem csak egy út van, ami a boldogság útja, nem, és utak vannak az Isten felé, és van lehetőségünk arra, hogyha eltévedtünk, vagy megtorpantunk valahol, akkor folytassuk. És hát ez talán az összefoglalója az első fél órának. A másik az ide tartozik, de egy kis talán konkrétabb, hogy sokszor mondják azt, hogy egy olyan válságos kort élünk minden szempontból. A maga posztmodern filozófia is, vagy gondolkodásmód is az is, hogy sok mindent megenged egymás mellett. Tehát nincsenek olyan világos célok, értékek. Engedi a zavart is, vagy a sokszínűséget, aztán bízva abban, hogy majd valami kitisztul belőle. Hogy a korunkra jellemző hivatásnak a válsága. Én 15 éven keresztül középiskolai tanár voltam, és mint tanár, itt tanár, gyakran kérdezgettem a diákokat, hogy mik szeretnének lenni 5 év múlva, 10 év múlva. Nagyon sokszor ez egy pedagógiai módszer is volt, mert ha valamelyik lányokat tanítottam, tehát hát kicsit makrancosabb volt, és hát nem nagyon illeszkedett bele az iskola rendjébe, vagy úgy tűnt, hogy nem nagyon találja az életben a helyét, akkor mindig megkérdeztem tőle, hogy válaszoljon őszintén, hogy hogyan képzi el az életét mondjuk 10 év múlva. Tehát megpróbáltam célt adni számukra. Sok azt megfogalmazta, őszintén fogalmaztak, akkor utána föltettem a kérdést, hogy amit te most csinálsz itt, ahogy tanulsz, viselkedsz, ez vajon ezt a célt segíti? Valóban? És sokszor elgondolkoztak azon, és azt mondták, nem. Tehát ez ilyen átmeneti időszak az életükben, tehát ki akarják magukat esetleg próbálni bizonyos helyzetekben, az élet lázadó, vagy tetszik neki ez a szerep, valakit utánoz is. De nem így képzeli az életét. 40 éves korában, vagy 35-es korában akkor is lázadó lesz. De akkor majd édesanyja akar lenni, vagy valami olyan munkát akar végezni, ami az ő személyiségét kiteljesíti. De ténylegesen 17 éves lányok nem nagyon tudták megmondani azt, hogy mik szeretnének lenni. Mondták, hogy hát több helyre is felvételiznek majd, és érdekes, hogy nem ugyanabban a szakban, egészen különböző szakokban, aztán meglátják, hogy hova veszik föl őket, aztán utána meglátják, hogy van-e kedvük, és aztán ha majd elvégzik az egyetemet, vagy azt az iskolát, akkor is majd gondolkodnak azon, hogy hogyan tovább. Tehát a házasság nem volt igazán képbe. Első külföldre megy, megismeri az életét, utána majd beszélhetünk arról, hogy házasság, meg család, meg gyerekek. Én attól egy kicsit megijedtem, hogy én arra gondoltam, hogy egy elkötelezett keresztény lány, vagy egy vallásos lány, hát 17-18 éves korában azért nagyjából már tervezi az életét, hogy hogyan és miképpen akar tovább menni. De tény az, hogy ebben a zavaros világban Tehát beszéltünk a hivatásunknak a válságáról is. Nem csak a papi és a szerzetes hivatás válságáról, mert általában arról szoktak beszélni, hanem például a szülőhivatással is. Vagy a házastársi hivatással is, hiszen ha megnézzük az elmúlt 30-40 évnek a statisztikai adatait, ugye mondjuk a 1980-as évektől, általában addig is stagnált. Tehát a házasságos száma is, meg a születési ráta is a kettő körül mozgott. A válások száma viszonylag alacsony volt. De azóta, tehát a 80-as évektől Magyarországon, nyugaton korábban indult ez a folyamat, azóta a házasságok száma csökken, a válások száma nő, és kevés gyermeket vállalnak. Tehát valami fordulat történt az a családok életében és a társadalmak életében. Egy nagyon nagy eredmény az, hogy az utóbbi években Magyarországon, nem minden európai országra jellemző ez, hogy a gyermekek száma, születendő gyermekek száma növekszik, házasságok száma is növekszik. Ez biztosan összefügg a, mondjuk a családpolitikával, a társadalomban tapasztalható családpolitikával, egészen biztos. Ugyanis a statisztikákból lehet látni, hogy ahol olyan törvény született, nem csak az elmúlt években, hanem korábban is, ami kedvezett a családnak, gyesgyed például, vagy, akkor ott látványosan megváltoztak az adatok. Tehát egy fontos dolog az, hogy akik a társadalmat irányítják, vezetik, azok olyan törvényeket hozzanak, ami családbarátok. De tény az, hogy válság van. Hogy mivel magyarázható ez a válság, véleményetek szerint, és hogy mit lehet tenni azért, hogy az emberiség ebből a válságból kiemelkedjen. 2-3 nappal ezelőtt a Újlaki iskolában az egyik tanórán, tudván azt, hogy ide jövök, és erről fogunk beszélgetni, kérdeztem, hatodikosak voltak, hogy hát a milyen elképzelésük vannak a jövőre vonatkozóan, és azt is elmondtam, hogy nagyon rosszak a tapasztalataim, mert általában nem tudnak válaszolni erre a kérdésre. És mivel én előtte elmondtam, hogy én azért lettem mérnök, mert az édesapám mérnök volt, tehát az összes fiú azt mondta, hogy ő is mérnök akar menni, és kiderült, hogy a gyerekeknek, a fiúknak az édesapja, hogy több milyen mérnökök. Most az, hogy az én sugallatom volt ez, de akkor fölcsillent a szemük, hogy sok tényleg, hát ugye az édesapám azért boldog, meg eltart a családját, ő is az akar lenni. De nem vagyok benne biztos, hogyha ha én ezt a kérdést úgy teszem fel, hogy nem mondok ehhez egy ilyen háttértörténetet, hogy erre a gyerekek válaszolni tudtak volna. Hogy miért van ez a válság szerintetek? Kevés időnk van, de azért fölteszem a kérdést. Kata?
Akartok először?
Nyugodtan, hogyha van gondolat, én még ízlelgetem a kérdést.
Én csak megint a saját példámat tudom mondani, hogyha nagyon nagy a kínálat valamiből, ugye akkor bizonytalan vagyok, hogy melyiket válasszam. Tehát ugyanakkor, ha olyan dolgokat látok, amit reálisnak tűnik, de nem az, akkor szintén van egy zavar. És szerintem mostanában nagyon sok olyan lehetőségnek látszó, vágyott jövőkép van, ami nem reális, meg nagyon akár egyéni szinten is, akár társadalmi szinten is, viszont annyira a kínálatban van, ez mint a látványpékség, hogy így is élhetnél, így is élhetnél, de hogy az eszközök hozzá, meg annak a valódi értéke, az nem reális. És sokszor olyanokra vágyunk, aminek valójában nincs köze az életünkhöz, és nem tudunk örülni és élni azzal, amiben viszont élünk, meg ami a lehetőségünk, és szerintem ez egy nagyon fontos eleme a válságnak.
És ezért felelős talán a média is, hogy nagyon sokszor a plakátokon olyan hirdetések jelennek meg, amely jelzi azt, hogy ha te például, csak mondok egy képet, többször lehet ilyet látni, hogy van egy tengerpart, és akkor a tengerpart tonott az édesanyja, az édesapa, meg egyetlen egy gyerek, hát ott futnak a tengerparton, vagy ott vannak. És ha valaki ezt ugye a saját életére akarja alkalmazni, akkor azt gondolhatja, hogy ahhoz, hogy én eljussak a tengerpartra a családomra, maximum egy gyereket lehet vállalni, Mert ha már 2-3 gyerek van, akkor már a tengerpart az egy olyan álom, ami megvalósíthatatlan. És akkor megjelenik egy olyan családmodell, ahol egy gyerek van.
Igen, meg például szerintem ez is egy téveszmelet, amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor nekik legjobban állat kellett, meg víz kellett, meg természet kellett, és az gyakorlatilag akár a budai hegyekben is van, vagy tehát, hogy
nem voltak extra igényeik.
Hát meg örültünk abban, amiben vagy voltunk, vagy hogy mondjam, addig, amíg valaki nem azt mondta, hogy hát ennél van sokkal jobb, hiszen nem tudtuk, hogy ez tényleg sokkal jobb-e. De amikor kipróbáltuk, hogy sokkal jobb-e, nem attól lett jobb, hogy tengerpart volt, meg beach volt, hanem hogy ha ott voltak emberi kapcsolatok, vagy ott meg volt az, ami egyébként a kis patak, vagy akár egy Dunapart mellett is meg volt egy kicsit nomádabb helyen, akkor mi akkor éreztük magunkat jól a tengerparton is. Ha nem volt meg, akkor nem éreztük jól magunkat.
Hogy látjátok ezt?
Hát én így a tengerpartos példázat, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nekem édesanyám nagyon szeretne családi nyaralást, amit én szeretek, csak én nem... Ha Balatonra lemegyünk, az nekem nem például a balatonozást jelenti, hanem én a kertben el vagyok, és inkább a dolgozást én sokkal jobban meg tudok élni egy nyaralást, mondjuk egy délután, az iskola után kimegyünk Szentendrére a Postás strandra, és ott élvezzük, nem tudom, sokszor az emberek olyanra vágynak, nem is tudják, hogy igazából az nem feltétlenül jobb. Végig tekintünk most itt Budapesten, ahol élünk, minden reggel villamosozok végig a rakparton, hát olyan gyönyörűséges a város, és nagyon sokan nem is néznek körül ott, ahol élnek, pedig ott is gyönyörű. Illetve ugyanez a válogatáshoz, hogy van az a szamaras példázat, hogyha a szamára két cukorrépa között éhen hal, mert nem tudja, melyiket választja. Én ezekkel a gondolatokkal teljesen egyet tudok érteni.
Tehát talán azt mondhatjuk, egy kis zárásként is, mert összesen maradt 2 percünk, hogy nagyon sokat kell imádkoznunk, meg gondolkodnunk azon, hogy mi az igazán fontos értékek, és ne engedjük magunkat megvezetni reklámoktól, meg elbeszélésektől.
Igen, mert szerintem egyébként pont ez a lényeg a válságnak, hogy valami születik egy elhatározás az emberben, hogy ezen az úton elindul, de nagyon sok a manipulatív tényező, például reklámok, média, stb., amikor az ember kap egy pillanatnyi példát, egy pillanatnyi állapotot, amire ő azt mondja, hogy az úgy jobb lehetne. De igazából azt a pillanatnyi állapotot azt nem követi végig, hogy mondjuk az egy idő után rossz lesz, vagy szétesik. És ez viszont könnyen el tudja bizonyítani az embereket.
Igen. Tehát nagyon sokat kell, én azt hiszem, beszélgetni erről családon belül, baráti körökben, aztán ezt meg kell imádkozni, és ugyanakkor megpróbálgatni is kell. Tehát amikor az ember érzi azt a belső indítatást, hogy igen, ez egy lehetőség számomra, akkor nem szabad megmaradni a elveknek a szintjén, akkor próbálni kell. Mint az ember látja a húszókat, akkor nem azt mondja, hogy hát milyen szépen úsznak, és hát én úgysem fogok tudni ilyen szépen úszni, vagy ilyen gyorsan úszni, hanem ugorjon be a vízbe, és akkor próbálj, és lehet, hogy aztán egy idő után ő lesz az első. De meg se próbálta, akkor kívülről gyönyörködik benne, anélkül, hogy erről egy élményszerű tapasztalata lenne. És ilyen a hivatás is, hogy kóstolgatni kell. Tehát egy papírhivatásnál is, még lehet, hogy valaki nem jelentkezett a szemináriumba, igen, de már a Jóistenről beszél, és számára örömet jelent, és látja azt, hogy csillogó szemmel hallgatják, következtetett arra, hogy papírhivatása van. Lejárta az időnk, megköszönjük a jelenlévőknek is, Katának, Lackónak és Patriknak, hogy itt voltak. Megköszönjük a Mária Rádió hallgatóinak is, hogy már nem telefonáltak be, de figyelemmel hallgatták a műsort. Éreztük is ezt a háttérből, és hát legközebb találkozunk, és akkor folytatjuk ezt a beszélgetést a Családegyház keretén belül. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.
A Ferences ügylet. Vállalkozz a jóra!